rajzai, két kötetről magam sem tudtam, a színészek
és a magyar írók
önéletrajzai, és itt van a Tisztelt Uram Nyílt Levelek címmel egy ugyancsak vaskos kötet. Fantasztikus válogatásokról fogunk tehát beszélgetni, hiszen a kéziratoknak, a dokumentumoknak, az eredeti történeteknek eredünk nyomába. Zenei szerkesztőnk, ahogy említettem, Gebauer Mária, a technikai munkatársaink Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna, a telefonnál Pillinger Marian várja a hívásaikat a 328-76-99-es telefonszámon, és a rendezőnk Markovics Ferenc. Én azt gondolom, hogy a stáblista után azonnal neki is eredhetünk, hiszen Csifári Gabriella olyan tömegű kéziratot hozott be ide, én persze becipeltem a két kedvenc könyvemet, hogy szinte meghökkentő, hogy ilyen anyagokkal sétál az utcán. Megmondom, hogy miért meghökkentő, olyan emberek vannak itt, olyan emberek sorsa van itt előttünk a asztalon, amit azt hiszem, hogy földi halandó ilyen közelről soha nem láthat. Hogy került maga a kapcsolatba ezekkel a levéltári dokumentumokkal, hiszen eredetileg magyar történelem szakos tanári diplomát szerzett?
Valóban magyar történelem szakon végeztem, de a tisztes polgári foglalkozásom, levéltáros vagyok, hogy említette volt az előbb, és nekem szenvedélyem, hogy ezeket a forrásokat gyűjtsem. Nagyon nagy dicsekvésem mondhatom, hogy otthon több mint 1000 ilyen önéletrajzom van. Tulajdonképpen a legszebbeket hoztam, a legbeszédesebb önéletrajzokat hoztam magammal, kézírásos önéletrajzokat, ami sok mindent elárul róluk, többek között olyan grafológiai csodákat, amik hát a személyiséghez tartozik. De engedje meg, hogy mielőtt még erre a témára rátérek, valahogy érzékeltesem ennek az önéletrajzi sorozatnak a nagyságát, az értékét, hiszen én úgy gondolom, hogy ez az autobiográf sorozat azt az alcímet is kaphatta volna, hogy örökségünket a múltból. Ez nekem a mély arcpoétikám, és mélyen egyetértve Ipoly Arnold gyönyörű soraival, aki azt mondta egykoron, hogy nem szabad az emlékeket veszni hagyni, mert akkor üresebbé válik a múlt, szegényebbé a jelen és kétségesebbé a jövő. Éppen ezért én és a magam nagyon szerény eszközeivel mindig is azon voltam levéltárosi pályafutásom során is, hogy ezeket a személyi dokumentumokat összegyűjtsem.
Gondolom azért maga is gyerekkorában átélte azt a fantasztikus élményt, hogy milyen gyönyörű megkezdeni egy irkát. Mindig bennem volt, hetente új irkát kezdtem volna legszívesebben, mert elég preány voltam ahhoz, hogy mindig elrondítsam. De a saját magam kézírása, illetve a kézírás kialakulása az egy olyan szellemi kaland volt nekem is, amivel unalmas órákon igen hosszan lehetett játszani.
Pontosan.
Ahogy a gyerek például kitalálja a saját aláírását, és aztán az elkíséri a haláláig.
Igen, mert valahol ez a mi személyiségünk, tehát a mi személyigyeinket hordja magán. Nagyon érdekes és misztikus ezeket a kézírásos önéletrajzokat olvasgatni. Úgy is mondhatnám, hogy Bródy Sándor írt a Rembrandtról szóló könyvében, hogy amikor a kézírásos kéziratokat olvassa, akkor ez olyan, mintha négy szem közt társalogna vele. Megnyílik az ember. Sőt, azt lehet mondani, hogy kicsit le is csupaszodik, levetkőzik. Kicsit kitakarja magát, hiszen mondom, nem csak a tartalma érdekes, hanem maga a formája.
Néhány napja rádöbbentem, hogy lassan évek telnek el, és nem írok már kézzel. A naplómat a számítógépen őrzi, a levelezésem számítógéppel íródik, már csak azért, mert annyira gyönyörű, amikor kinyomtatom, mert persze mániákusan rögtön kinyomtatom.
Élvezkedünk.
De elvész valami, egy olyan intim viszony a manualitással, ami azért évtizedekre meghatározta az embert. Sőt, én odáig elmentem, hogy egyszer megláttam, hogy ír Kós Károly, és szereztem egy nyesett tollat, és megtanultam az ő írása nyomán, hogy kellett azokat a betűket írni. Persze abban a pillanatban a saját arcára formálja az ember, tehát messze nem lehet összekeverni a Kós Károly írásával, de ha nagyon jó kedvem van, akkor szoktam így nyesett tollal írogatni, semmi célom nincs vele, csak jó játék.
Igen, és valahol a kézírás az kifejezi az akkori lelki alapotunkat is. Nagyon érdekes például, hogy a Krúdy önéletrajzait összevetettem, összehasonlítottam, illetve a kézírását összehasonlítottam. Ez egy jó játék, egy ilyen gó, hogy 1899-ben írt önéletrajza, hogy néz ki a kézírása hogy néz ki az 1922-ben írt önéletrajz kézírásához képest, és másképp írt. Ahogy öregszünk, ahogy bölcsebbekké válunk, vagy az akkori lelki állapota befolyásolta, de valahogy másképp kanyarította azokat a betűket.
És ráadásul rendkívül fiatalon, 17-18 évesen már publikáló szerző volt, és akkor nem volt írógép, akkor mindenki saját magát korrektúrázta, azt az anyagot adta a nyomdába.
Pontosan, és az az igazság, hogy talán akkor több időnk volt erre, hogy a gondolatainkkal foglalkozzunk, hogy papírra vessük a gondolatainkat, és azokat a mondatokat, amik fontosak számunkra. Most meg úgy vagyunk, hogy hajt az idő, leülünk a számítógép elé, és minél gyorsabban túlesni rajta, határidők kötnek. És tele van az ember frusztrációval és görccsel.
Bár a számítógép is egy nagy játék, én korán sem rettegek tőle, legfeljebb szidni szoktam, amikor makacskodik, de őszintén szólva úgy gondolom, hogy amikor majd még visszatérünk persze a számítógépes dologra, mert más is fogja érinteni, de úgy gondolom, hogy amikor ezeket a könyveket összeállította, akkor sokkal többet tett elénk, mint egyszerű életrajzokat. Hiszen például a képzőművészek rendkívül kiszolgáltatottak voltak bizonyos politikai korszakoknak, esztétikai ízlésterrornak, nem akarok én ilyen durva szavakat mondani, a divatnak. Tehát amikor önmagról megfogalmazzák a szövegeiket, akkor úgy gondolom, hogy önigazolást is keresnek, vagy történelmi helyzetbe igazítják.
Pontosan, és ez minden kötetből kijön. Az az érdekes játék, hogyha egyszer ezt a négy kötetet egymás mellé tesz, és egyúttal, tehát egy párhuzamosan olvas ezeket az önéletrajzokat, akkor ezek a mondatok, amiket ön állított, beigazolódni látszanak. Valóban a politika beleszól az életünkbe, hát még ezeknek az alkotóknak az életébe. Vannak, akiket piedesztára emel. Vannak, akikkel reprezentálja a saját hatalmát, és vannak, akiknek lenyomja a fejét csúnya szóval. Tehát beleszól az életünkbe, nem tudom, mi a helyes magatartás, csöndbe lenni, vagy kitakarni a mellemet a politikának és vállalni a döfést, de valóban még művészként is üthetnek a fejére.
Amikor Ferenczi István életrajzát olvastam, akkor megdöbbentem például, hogy mennyire nem tudott magyarul. De magának ezt a kéziratot úgy kellett. Hát akkor még ez az ország bőven kétnyelvű volt. Buda németül beszélt.
Persze.
Konzervatív volt és katolikus. Pest pedig református volt és zsidó és egy fejlődő dinamikus város. És két különböző városról volt szó. És Ferenczi hát bizony birkózik a magyar nyelvvel, ismétli magát.
Pontosan.
És hallatlan gondjai vannak azzal, hogy pontosan meghatározza a saját művészi
pontosan
helyzetét.
És tele van az írás germanizmusokkal és olyan torz szókapcsolatokkal, amit hát nagyon nehéz értelmezni, illetve hát bele kell élni magát az embernek abba a helyzetbe, abba a korba. Hát a következő néletrajzot is megnézzük, akkor Ferenc István is. Hát szinte értetetlen már a mai ember agyával felfogni ezeket a mondatokat, éppen ezért egy kis szögletes zárójelbe feloldom ezeket a régies terminus technikusokat, latin szavakat, német szavakat, hogy olvasmányos, érthető legyen ez a szöveg. De tulajdonképpen ezeket a szövegeket, hagyd ne mondjam, mint egy rejtvényt kell megoldani és felfejteni.
Én nagyon szerettem volna, hogyha egy olyan kortárskörtől megszólalna a műsorunkban, aki kézzel írja a verseit, mert én már ismerek olyat is, aki géppel vagy számítógéppel, és talált is ilyet Völgyitó Zsuzsa, Ág István szólította meg, aki mind a mai napig kéziratokat gyárt és füzeteket tölt meg szövegeivel. Völgyitó Zsuzsa riportját hallják Ág Istvánnal.
Hogyha egy régi-régi költő műveit kiadják manapság új kiadásban, mondjuk egy reneszánsz költőjét, akkor a kiadók igyekeznek a kötetbe, faksimile kiadásba beletenni annak a költőnek a fennmaradt az aláírása, kézirata. És valóban valamilyen misztikusságot ad ez, és közel hozza azt a régi költőt a mai olvasóhoz.
Úgy veszem én a kéziratok közlését régi költő versei mellett, mint a grafikát, ami nagyon szép ott együtt. De hát ha mélyebben belemegy az ember, akkor megpróbál grafologizálni is valahogy. Berzsenyit, Balassit és Vörös Martit is nézegettem. Biztos, hogy sok lelki nyomatot tartalmaz,
Valamit elmond tényleg az emberről? Kézírás?
Hát ha más nem mond el, akkori fizikai és lelki állapotát biztosan. Saját írásomon is tudom, hogy fáradtság, akkor figyelmetlenség mondjuk, akkor betűkihagyások, soroknak a ritmusa más, meg töredezett egy fáradtabb állapotban, ha az ember túl lelkes, akkor pedig a betűk is lelkesekké válnak, szinte futnak.
Ág Istvánról mindenki tudja, hogy kézzel írja a verseit a mai napig. Miért fontos a költő számára a kézirat?
Azt mondanám, hogy a prózáimat is kézzel írom, mert az elismerhetőbben gépbe való, mint a versén. A verset, hát ez egy magánügy, persze sokkal nagyobbnak tartom, mint egy egyből gépbe. Próbálja az ember. Itt azért meg kell említeni azokat a költőket, akik fejbe írnak, mert van nem is egy. Hát aki fejbe ír, annak általában már előre meghatározott formája van, dallama, és könnyebben megjegyezhető énekszerű vers az, és akkor fejbe megtörtént a vers, akkor már mindegy, hogy írja le, gépbe vagy kézben. De aki a papír fölött teremti meg a verset, hát én azok közé való vagyok. A papír, a leírt szavak teremtenek újabbakat. Tehát én nem tudnék gépbe írni, mert nincs az a kedves köveg az írás és a teremtő agy között. Az is fontos, hogy az ember együtt legyen azokkal az eszközökkel, amik megteremtetik aztán együttesen azt, amit akar.
Talán összefüggés van a vizuális típus és a nem vizuális típus között, de ezek szerint nem erről van szó, valami más azért a kézirat, mert hogyha csak ennyi lenne, akkor a gépben írt szöveg is előttünk van.
Onnan kezdhetném a kézírásom és a verseim közötti kapcsolatot, hogy én szerettek írni. Szerettem a kaligráfiát, én nem csak a notesi jegyzésre gondolok ilyenkor, notesbe való jegyzésre gondolok, hanem egy együttműködésre. Én szerettem a tinta fekete színét a fehér papíron, szerettem a betűk megformálását, ez egy ilyen grafikai tevékenység is, és a másik pedig itt áthúzom, de nem semmisítem meg. Azt én tartalékolom esetleg máshoz. Több variációban lesz meg egy vers, akkor sokszor vissza kell fordítani azokhoz a úgynevezett piszkozatokhoz, hogy ott valamit itt se tudtam megoldani, de ott se tetszett, hát ha valami kombinációból kialakul egy újabb változat, és így szokott lenni. Lehetne ez géppel is, de én nem szeretném azt. Először is a sorokat mondjuk hármas sor távolságba kellene, hogy oda belefirkálhassak. Valahogy az írógép betű nem szereti a kézbetűt. De hát van ám itt egy másik, ami itt egészen megváltoztatja ezt a múlt századi gondolkodást, ez pedig a számítógép, amiben végül is minden megváltozik, az én eddigi véleményem érvénytelen, mert a számítógép is tárolja, amit az ember eldob, tehát előszedhető, azonnal tiszta képet ad. Én ezt úgy mondom, hogy félek a számítógéptől, és nem is, nincs kedvem megtanulni. Most valamit féltek a múltamból, vagy pedig az ügyetlenségemet akarom kivédeni azzal, hogy meg se próbálom. Sokszor meg az idő nagyon jó lesne. Egy számítógép az időnek takarítás. Nekem van egy rossz írógépen, vagyis azért rossz, mert most már írógép szerelők sincsenek. A nem messze levő írógép szerelő betegség miatt zárva, de már 3 éve föl kellene fedezni valahol.
Ezeket a kéziratokat vagy próbákat valahol tárolni kell. Tehát nem dobja el ezek szerint a kézirataid.
A tárolom, de az nekem nem okoz problémát, bár elég sokat írtam, mert itt már lassan 50 év munkája lesz, amit itt tárolnom kell, tehát mégse annyi, mint a könyvtárom. Tehát én dosszéba rakva, vagy füvetbe írva pontosan tudok mindent.
Múltkoriban beszélgettem Szilágyi Domokos élettársával, Ő azt mondta, hogy Szilágyi Domokos soha nem tartott meg egyetlen kéziratot sem, mindig amint megírt valamit, és biztos volt, hogy mondjuk valamelyik újság leadja, abban a pillanatban kidobta. Talán ez lelki alkat kérdése is.
Hát én is sokszor arra gondolok, hogy jobb lemezeket kidobni, mert benne van az embernek a munkája, a sok gyötrődése, esetlensége, kiszolgáltatom magamat, mondjuk azt, hogy az utókornak, ha ezt megnézik, hát ott mindent ki tudnak olvasni, hogy milyen butaságokat tudok én leírni. Kontroll alatt nem lehet verset írni, tehát ahogy jön, az ember leírja is, hát tele van esetlenséggel. Vannak füzeteim, hogy egész könyvek vannak füzetekben, azok is megvannak valahol, de hát eléggé távol már tőle.
Szégyen gyalázat, hogy sajnálom az időt Oscar Petersontól, akinek a Trex című lemeze forog, de őszintén szólva annyi érdekesség van előttünk, hogy nem tehetem meg, hogy meg ne kérdezem Csifári Gabriellát, aki például a magyar képzőművészek önéletrajzéból válogatott egy vaskor kötetet, hogy mit szólt a kiadó, amikor maga ilyen 580 oldalas könyvvel, illetve kézirattal beállított hozzájuk.
Az az igazság, hogy szerintem nagyon is látták ennek a könyvnek az értékét, illetve ezeknek a könyveknek az értékét, hiszen ha lehet még fokozni, akkor ennél a könyvnél is vannak vaskosabb könyveim. Például a Magyar Tudósok Önéletrajzai, amely 172 tudósnak az önéletrajzát tartalmazza, ez egy jóval vaskosabb kötet.
És még a jegyzetei is benne vannak, úgy hozta nekem.
Igen.
Ez azért tetszik nekem nagyon, mert én most kaptam meg ezt a könyvet magától, és hát fantasztikusan izgalmas, és ahogy beszélgettük róla, a történelmi háttér rajzolódik ki. Mert az ember mindig valamilyen célból ír önéletrajzot. Pályázik, állást akar, önigazolást keres, összegzi, amit eddig elvégzett. Milyen típusok kerültek elő, és mik voltak a legérdekesebbek?
Itt a történeti háttérről még visszatérve, tulajdonképpen ezek a kortörténeti források, ezek a személyi dokumentumok, ezek tulajdonképpen pontosan ezek az önéletrajzok, amik itt olvashatók ezekben a kötetekben, ezek olyan vizsgálati alapanyagot adnak egy kultúrantropológiai vizsgálódáshoz, hogy bennük nem csak a művészek, a tudósok, az alkotók és az írók magánéletéről tudunk meg információkat, hanem maga a történeti háttérről. Tulajdonképpen úgy lehetne ezt jól érzékeltetni, hogy amikor ezt a négy kötetet egymás mellé teszem, és párhuzamosan olvasok ugyanarra politikai eseményre vonatkozóan önéletrajzot, akkor ez olyan, mint egy gyerekjáték, a kaleidoszkóp, hogy amikor belenézek abba a kis üveghengerbe, akkor ezek a pici színes kis üvegszemcsék ott vannak a kaleidoszkóp alján. Ahogy elforgatom őket, nagyon érdekes színes kép bontakozik ki belőlük, és nagyon érdekes látni például, hogy 1848-49-ről például Korányi Frigyes, Arany János, Jókai Mor, vagy Szuper Károly, vagy Barabás Miklós mit ír. Valahol kirajzolódik egy történeti ív.
Nem az, hogy nem csak az az érdekes, hogy mit ír, hanem hogy hogyan, mert azon mosolyogtam az előbb, hogy itt Podbanicki Frigyes kéziratát láttam az önjegyzeteivel megjelölve, és hát olyan randán írt, hogy külön meg kellett szoknia egyáltalán, hogy melyik odavetett firka mit jelent.
Pontosan én ezeket a rettenetesen olvasatatlan, nagyon sokszor olvasatatlan önéletrajzokat 2-3 hónapig próbálom feloldani, egy rejtvény számomra. Nagyon sokszor félreteszem, és hát hagyom érni magamban. És újra előveszem, és lámpával, és nagyítóval elkezdem nézegetni. Természetesen olvasok hozzá irodalmat is, hogy nagyjából ki tudjam találni, hogy mit akart, vagy mit takar az a szó, vagy az a szó.
De itt még kötő szavakat is meg kellett fejteni. Hát látom, hogy oda van írva, hogy folytatása, ez az amaz, szóval egészen finom dolgok. De hát, hogy másik érdekességet mondjak, és leleplezzem a következő terveit. Itt előttem egy Cyril betűs, teljesen hivatalos, háromoldalas vagy négyoldalas önéletrajz hever, sőt, sokkal hosszabb. És ez se akármi, bár ez már inkább a munkásmozgalom vagy a történelem körébe tartozik. Ehhez például hogy jutott hozzá? És hát mondja meg, hogy ki.
Az az igazság, hogy egy nagyon kedves ismerősöm a történeti levéltárból adta oda. A nevét hadd hallgassam még el, mert szeretném, ha durranna a könyvben. Szeretném ott megköszönni neki. Ezt Moszkvából hozta, és ez Gerő Ernőnek az önéletrajza, amit a Kominternhez írt 1932-ben, de sok ilyen önéletrajzot kaptam másoktól.
Ezek szerint most meg akarja csinálni a politikusok önéletrajzait.
Természetesen, nem csak, hogy meg akarom csinálni, én tulajdonképpen már be is fejeztem, tehát 2 hete leadtam a kiadóba, és ez nagyon úgy néz ki, hogy ez év októberében meg fog jelenni.
Hát azt hiszem, hogy nagy meglepetés lesz.
Nagyon nagy meglepetés.
Neveket azért mondjon.
Én is nagyon meglepődtem tőlük. Hát például ismeretlen Kádár János önéletrajz lesz benne, vagy Rákosi Mátyás önéletrajz lesz benne, amit az Országos Levéltárban kutatta ki nekem. Nagyon sok kedves barátom segít. Ez a kötet ellentétben az előző kötetekkel, az írók, színészek, képzőművészek és tudósok önéletrajzai tartalmazó kötetekkel tulajdonképpen már nem a tiszteletadás kötete. A politikusoknál sokkal ambivalensebb a kép, hiszen nem csak jó politikusaink voltak, akikre büszkék lehetünk, hanem hát az tény, hogy volt az országnak olyan történeti periódusai.
Nem is egy.
Amiknek ott vannak a politikusai, és akik olyan döntést hoztak, amit én úgy gondolom, hogy mind a mai napig viseljük ezeket a sebeket, és hát ezek is képviseltetik magukat, ezek a politikusok ebben a kötetben, Imrédi is benne lesz, és hát a kolozsvári Bocsát említettem az előbb, Hóman Bálint benne lesz, és tulajdonképpen nagyon nehéz felsorolni, 90 politikus önéletrajzát tartalmazza.
Ha egy képzőművész visszaemlékezés kötetben ugye a kismesterek a nagymesterekkel együtt szerepelnek, az akkor divatosak a teljesen elfelejtettekkel együtt szerepelnek, abból nincs nagy baj. Egy tudósi életművet is visszaigazol a történelem, de egy politikusi életút az bizony ambivalens érzéseket, vagy nagyon megosztó lehet, amikor majd megjelenik ez a kötet. Az első köteten azt olvastam, hogy Palatinus kiadó, második, harmadikon is. Változatlanul a Palatinus vállalta ezt a politikus könyvkiadást?
Pontosan, és nagyon kíváncsian várják ezt az izgalmas kötetet. Én maradok hozzájuk. Csalogattak más kiadók is, de én nagyon szeretem őket, mert... Én azt látom, hogy igazán felismerték ennek a sorozatnak az értékeit, és arra is büszkék lehetnek, és büszkék lehetünk, hogy, és hagyd dicsekedjek egy kicsit, hogy itt nem csak az összes magyarországi nagy könyvtárban található meg ez a sorozat, hanem a világon mindenhol. Tényleg azt lehet mondani.
Ezek tehát, szerint volt érdeklődés.
Volt érdeklődés, és Amerikától, Kanadáig, Franciaországtól, Németországig, de Ausztráliában is ott vannak a kötetek, az összes nagyobb nemzeti könyvtárban és egyetemi könyvtárban.
Kutatási alapanyagnak sem rossz, mert itt aztán tényleg dokumentumok kerülnek össze. De van annak egy felelőssége, hogy az ember mit választ ki. Ugyanis Hát módosulhat egy kialakult kép akkor is, hogyha csak egy részletet adok le egy életrajzból, vagy bizonyos megfejthetetlen részeket kénytelen vagyok kihagyni. Hát ezt a dilemmát hogy oldottad?
Az igazság, hogy ez valóban a szerkesztőnek a felelőssége. Én elsősorban arra törekedtem, hogy a magánéletükre vonatkozó részleteket válogassam ki, tudnélik. Van itt egy nagyon furcsa paradox helyzet, hogy jó, ismerjük, hallottuk a nevüket, olvasuk a tankönyvekbe az élettörténetüket, de végül is ezekről az apró, pici, intim csodákról, amik ezekben az önéletrajzokban feltárulnak, azokról nem tudunk. És nagyon érdekesen fogalmazta meg Kölcsey az önéletrajzában, amit Szemere Pálhoz küldött el, hogy olyan információk vannak az önéletrajzában, amelyeket nem kell az olvasónak tudnia. De aki róla életrajzot akar írni, biográfiát úgymond, annak és az ő karakterét akarja megrajzolni, annak az ő lelkületével tisztába kell lenni.
Ez a lelkület nagyon sokszor már a névtelenség mögül is előbeszél, hiszen azért tudomásul kell vennünk, hogy a kézírás sokkal korábbi, mint egyáltalán ez a kéziratos emlékirat válogatás megszületett volna, hiszen a középkorban a könyv sokszorosítása is kézírással történt. Ezért aztán megkértem Völgyi Tóth Verát, hogy keresse meg Madas Editet, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársát, a Magyar Tudományos Akadémia Fragmentum kutató csoportjának vezetőjét, hogy avasson be minket abba, hogy hogyan is kezdődik a kéziratos könyv, hogyan kezdődik a kéziratok vizsgálata, akkor, amikor maga a könyvkiadás is egybeforr a kézirattal.
Mai szemmel, ha megnézünk egy kéziratot, mondjuk egy írói kéziratot, akkor úgy látjuk, mintha személyes dolog volna, tehát rá lehet ismerni valakinek a kezeírására. Laikus szemmel úgy tűnik, hogy régi korokban, mintha ez nem így lett volna.
A középkorban a kézirat, a kódex a mai nyomtatott könyvnek felel meg. Kézzel írták, az anyaga lehetett pergamen, vagy a 14. század közepétől papír, és a kéziratok szerepét a 15. század közepétől kezdik átvenni, aztán a nyomtatott könyvek, 1500-ig ősnyomtatványoknak nevezzük ezeket, aztán pedig antikvának vagy vetustissimának, egy ideig még egymás mellett élnek, és a 16. század második harmadától körülbelül már kéziratokról beszélünk, és nem kódexekről, bár elég sokat írnak még ekkor is, de főleg magánhasználatra.
Hogyan tudják például megállapítani egy régi kor írójának a kezeírását, hogy tényleg őtől leszármazik-e?
A kézirat, az írás maga nagyon sokat elárul arról, hogy mikor írták, hol írták, milyen célból írták. Az írással magával a paleográfia tudománya foglalkozik. A betű alakokból meg lehet állapítani körülbelül 50 év, 30 év pontossággal azt, hogy mikor készült, és szerencsés esetben a régiót is, hogy hol készült. Egyáltalán nem hasonlítható ez a mai szerzői kézirathoz. Persze ismerjük például Aquinói Szent Tamásnak a nagyon nehezen olvasható autográfiát, de amikor egyetemi célra készül egy tudományos könyve, akkor az természetesen könyvmásolók másolják, hogy a hallgatóság el tudja, és a tudóstársak el tudják olvasni.
Bizonyos másolók kezeírását azért csak kivehetni régi kódexekből, tehát biztos ismerünk egy-egy másolót, aki valószínűsíthető, hogy ezt és ezt ő készítette.
Természetesen a leghíresebb, hogy magyar példánál maradjunk, Ráskai Rea vagy Sövényházi Márta, ők magyar kódexeket másoltak a Margit szigeten. Nagyon jellegzetes, jól elkülöníthető írásuk van. De a 16. század elejétől jelennek meg a saját írások.
Mi is a fragmentum kutatás, a töredék kutatás? Mivel foglalkozik egy fragmentum kutató?
Mezei László éppen 30 évvel ezelőtt alapította meg ezt a kutatócsoportot, aminek az a célja, hogy a magyarországi könyvtárakban kötéstáblán őrzött kódextöredékeket rendszeresen felkutassa, azonosítsa és katalógus formájában közzétegye. A 16-17. Században a nyomtatott könyveket nagyon szívesen kötötték, használaton kívül került szétesett kódexek lapjaiba, és ami akkor ingyen volt, az ma a legbecsesebb darabja lehet akár egy ilyen kis nyomtatott könyvnek. Nagyon fontos az, hogy egy-egy egy kódex töredéket a magyarországi könyvkultúrában elhelyezzünk.
Milyen sok töredéket feldolgozott már ez a kutatócsoport? Melyek voltak a legérdekesebb darabok?
Kora tehet egy kódex töredéket nagyon fontossá, 8-9. Századi töredékeink is vannak, vagy pedig, hogy az adott szöveghagyományban, egy adott szerző adott művének a szöveghagyományában milyen fontos szerepet tölt be. A másik, hogy számunkra, ami a Magyarországhoz köthető töredéket, mint dokumentumok, minden darab rendkívül fontos.
Kicsit még visszatérve a konkrét kutatásra, amiket elmondott, azok alapján arra gondolhat az ember, hogy a fragmentum kutatónak igencsak szüksége van restaurátor művészre is.
Természetesen rendkívül fontos szerepet játszik a mi esetünkben Szalai Veronika a kódex töredékek feltárásában, hiszen először a restaurátorhoz kerül a lefejtésre a töredék, nagy műértelemmel lebontja a kötéstáblát, restaurálja a tömítőanyagot, és hozzánk feldolgozása csak ezután kerül. Ennek a beszélgetésnek két dátum is aktualitást ad. Éppen 30 évvel ezelőtt alapította Mezei László ezt a kis töredékkutató csoportot, és aminek az életképességét, illetve az ő elképzeléseinek az életképességét jelzi, hogy ez a kutatócsoport ma is működik, és most az 5. kötetet fejezzük be éppen az elkövetkezendő hetekben. Egy szomorú dátum ugyancsak aktualitást ad a beszélgetésnek, hogy Mezei László 20 évvel ezelőtt, 1984. április 14-én hunyt el tragikusan egy vonatbalesetben, és most ez egy méltó alkalom, hogy őróla is megemlékezzünk. Az egyetemi könyvtáranyagát dolgoztuk fel ezt megelőzően, a központi szemináriumét, az esztergomi könyvtárakét és a győri könyvtárakét, mert Sopron nem dúlta föl a török, és a levéltárban pedig a 17. századtól fogva soproni kódexek anyagába kötötték a levéltári egységeket, úgyhogy a város középkori kultúrájáról így egy sokkal határozottabb, jobban lokalizálható képet tudunk majd alkotni, mint a sok egyéb elszórt töredékanyagból.
Nagyon szerényen úgy mondta itt, mintha ez egy behatárolható tudomány volna, de azért gondolom, hogy a fragmentum kutató is reménykedik mindig abban, hogy újabb és újabb töredék kerül elő valahonnan.
Persze, hát a rendszeres kutatás, amit Mezei László szervezett meg, az egy konkrét célra irányult, de a véletlen az nagymester, hogy a legnagyobb találmányok azok mégiscsak a véletlennek köszönhetők. Például egy jó pár évvel ezelőtt pukkant föl egy híres 13. századi minezánk töredék. Viszkeleti András dolgozta föl a 13. századi minezánk költészetnek. Az egy nagyon fontos dokumentuma ez, ami ma a Széchenyi könyvtár őriz, és amit a század felfedezéseként tart számon a germanisztika ma is.
Talmas könyvek sorakoznak a társalgó asztalán, és a társalgó asztalánál vendégem Csifári Gabriella, aki levéltárosként állít össze gyönyörűséges gyűjteményeket, mert ezek a könyvek egyébként szépek is, nem csak azt mondhatom el róluk, hogy kellemes olvasmány és lejtehetetlenül izgalmas összeállítás. De el kell mondanom azt, hogy a hallgatók telefonálhatnak nekünk a 328-76-99-es telefonszámon, és ezekről a könyvekről pedig meg kell kérdeznem azt, hogy honnan szedi össze az ember a dokumentumokat. Ugyanis az az érdekes, hogy ezt azért a levéltárakban nem úgy rendezik el, hogy mindenfajta önéletrajz csak úgy kézre áll.
Pontosan az az igazság, hogy én arra törekedtem minden egyes kötetnél, hogy nem másodlagos anyagokból, könyvészeti anyagokból állítsam össze ezeket a köteteket, hanem elsősorban levéltári anyagokból, irattári anyagokból ismeretlen önéletrajzokat tegyünk közre, hogy új és új területek táruljanak föl. A legnagyobb kincses tár az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában található Szinnyei gyűjtemény. Szinnyei József nevét azt hiszem nem kell senkinek
se. Gyönyörű szép rózsaszín kiadás.
Bemutatni, pontosan, valahol Bibliánk is.
Hát igen, mert ő volt az, aki mindenkit, aki egy sort is leírt, és vele egykorban élt, vagy őt megelőzően, azt válogatás nélkül összegyűjtött ebbe a könyvbe, tehát nagyon sokszor nem is irodalomtörténeti dolgokat talál meg benne az ember, hanem színháztörténeti, kritikai dolgokat. Tehát bárki, aki valamit is írt, az az ő könyvébe szerepel.
És fantasztikus bibliográfiai adatokkal, ami nagyon segíti a kutatási munkát. A másik nagy kincsestár, az tulajdonképpen az Magyarországos Levéltár. A Hesz András téri részlege. A harmadik nagy kincsestár az a Budapest Főváros Levéltár, és egy kicsit hadd beszéljek saját hazámról és munkahelyemről. Olyan csodákra bukkantam ott, mint a népbírósági perekben, mint Hóman Bálintnak az önéletrajza, vagy Imrédi Bélának az önéletrajza, de ami szintén tényleg egy nagyon izgalmas kutatási anyag volt és referencia, az az igazoló bizottságok jegyzőkönyvei voltak, ahol például a Antal önéletrajzot találtam.
Az idősebb
Antal József önéletrajzát találtam. Igen, a lengyel mentő, és ebből a politikusok önéletrajzi kötetében megjelenő önvallomásából, önéletrajzából fog is új információkat mondani nekünk, ahol pont a tudósok vonatkozásában nagyon sokat kutattam, és számtalan önéletrajz előkerült, és tulajdonképpen ez egy szűz terület a kutatás szempontjából, az az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem levéltára, és ott a dékáni iratanyagban megtaláltam a magántanári habilitációhoz benyújtott önéletrajzok tömkelegét, több száz.
Akkor önnek a természettudományok területén is otthon kellett lenni bölcsész létére?
Pontosan.
És ez nagyon izgalmas lehet, ugye az önéletírás mégiscsak egy humán tevékenység, amikor egy természettudós önéletrajzot ír, akkor egy kicsit átvedlik.
Pontosan, amikor egy kötetnek nekiállok, akkor én úgymond ilyen előmunkálatokat végzek, tehát nagyon sok szakkönyvet elolvasok. Egyetemi tankönyvet, elméleti fizikához, matematikához, geológiához, antropológiához, és megnézem azokat az iskolai tankönyveket is, amelyekben ezek a törzsanyagok találhatók. Én elsősorban, nekem az volt a célom, hogy az iskolai tananyaghoz kapcsolódva állítsak össze kézikönyveket, úgymond szöveggyűjteményeket. Mert az a meggyőződésem, hogy a tanulmányokból nem jönnek át ezek az információk.
Megmondom őszintén, hogy messze túl jutott ezen a szándékon, mert olyan izgalmas olvasmány alakult ki ezekből a gyűjteményekből, mondom, ami egyszerre kortörténeti, kultúrtörténeti, politikatörténeti, művészettörténeti forrásanyag, és azt gondolom, hogy a tudósok épp olyan nyugodtan vehetik kézbe, mint a gimnazisták, bár azt gondolom, hogy az általános műveltségből talán, mintha kihullanának most ezek a tudnivalók.
Kihullik, és nagyon szomorúan hallgattam most a Színházi Világnap alkalmából sugárzott, a TV1-esen sugárzott ünnepi műsorban, hogy Huszti Péter azt mondta, hogy nem csak a felvételiző színi hallgatók, hanem a végző színi hallgatók is például nem ismerik Szendrő József nevét. Ezek a kötetek pontosan...
Mi pedig rajta nőttünk föl, és még mindig idézzük azokat a mondatokat,
pontosan,
amik persze nyomdafestéket pontosan nem tűrnek, de fantasztikus.
Belénk épültek ezek a mondatok, ezek a nagyon jópofa szentenciák, amiket tőlük származnak. Tehát tulajdonképpen ezek a kötetek mementók akarnak lenni, és tiszteletadás. Olyan emberkéknek az önéletrajzát adjuk közre, amiket nem szeretnénk, hogyha elfelejtenének. Ismerjék most meg. Ismerje meg az ifjúság, ismerje meg a tanuló ifjúság, nem csak középiskolákban, hanem egyetemeken is.
Én egészen biztos vagyok benne egyébként, hogy az olvasásnak ez a fura apája, ami most ezzel a lázas átalakulással együtt jár, mulandó dolog, ez az optimizmusra semmi okot nem ad, de én mégiscsak reménykedem abban, hogy az ember annyira szeret olvasni, hogy ez nem múlhat el csak azért, mert újabb eszközök lépnek be. De ha már emlegettük a lengyel mentő idősebb Antal Józsefet, akkor most egy olyan költőt konferálhatok föl az Első Közlés című sorozatba, akinek életműve többszörösen összefonódott a lengyelséggel. Krakkói főkonzul, mi több, Krakkó díszpolgára, Kovács Istvánról van szó, az ő versei kerülnek most a közönség elé, a szerkesztő Reményi József Tamás. Szerettem című könyvsorozatot mutatjuk be éppen magyar tudósok, magyar írók, magyar színészek és magyar képzőművészek önéletrajzai, és mondhatnám, hogy a szerző ül mellettem, de a szerkesztő ül mellettem, Csifári Gabriella, és most már tényleg az élvezetek következnek a maradék 10-1 néhány percben, mert előttem például Jedlik Ányos kiemelt egyetemi rendes tanár életrajzának vázlata című kézirat van, és a dátumot is megpróbálom megfejteni, július 12-én írta 1885-ben.
Igen.
Azt hiszem, hogy jól mondtam. De aztán lapozunk tovább, Ötvös Loránd önéletrajza latinul, ami olyan gyönyörűen van írva, hogy nem csak azért nem tudom elolvasni, mert latinul van, hanem azért is, mert olyan szépséges apró betűkkel írta a sorokat. Na, a következőn aztán már...
Az Bánki Dónát.
Bánki Dónát. De én látom, hogy önnek is megfejteni valói voltak. Tehát itt be vannak karikázva dolgok.
Pontosan, annak ellenére, hogy gyönyörű, szép gyöngybetűkkel ír, de mégis vannak olyan feloldhatatlan szavak, és neki, tehát nála voltak olyan nehézségeim, hogy olyan egyéni szórövidítései voltak, nagyon csapongott, amit tulajdonképpen külön kutatásokat kellett hozzá végezni, hogy ezeket az egyéni szórövidítéseit feloldjam.
És aztán már nem is tudom elolvasni.
Harsányi János, Nobel-díjasunk, szóval nagyon büszkék lehetünk rá.
Budapesten születtem 1920. május 29-én. 37-ben érettségiztem, na most megírjuk, evangélikus gimnáziumban. Akkor hol is végzett a... Budapesti Evangélikus Gimnáziumban, ez akkor a Városligeti Fasor Gimnáziumban?
Igen, a Városligeti
Gimnáziumban.
Ennek az önéletrajznak az az érdekesség, hogy ezt még mint egyetemista írta.
Fantasztikus.
Még mint egyetemista írta, és a következő önéletrajz Hevesi György.
Csak itt lapozgatok, és Hevesi Györgynek nagyon markáns írása van. Már korán sem olyan, hogy mondjam, olyan szépelgű, vagy olyan fegyelmezett, mint az előzők.
És egy kiváló geológusunk, igen, Csolnoki Jenő.
Aki egyébként hát most fantasztikusan érdekes családból származik.
Lehet, hogy egy nagyon fals, hamis ideológiát gyártok ebből, de a természettudósoknak a kézírása sokkal fegyelmezettebb. Valahogy a matematika, a fizika, vagy az a tudományterület, amivel foglalkoznak, egy kis önfegyelemre nevel, de meg lehet nézni például Pap professzor úrnak, Pap Károlynak, földrajztudósunknak a kézírását is. Már szinte gyerekes, gyönyörű.
Fantasztikus.
Szép.
És aztán itt van Korányi Frigyes.
Korányi Frigyes, pontosan, aki, szintén.
Ahol viszont rengeteg bejegyzés van, az öné, gondolom.
Pontosan, vele is nagyon sok dolgom volt, és nagyon sok időt kellett rááldozni, hogy szintén ezt a rejtvényt megfejtsem, de érdemes volt.
Még szerencse, hogy úgy írta az önéletrajzát, hogy egy fél hasába írta, és így a mellé lehetett írni.
Igen. Hát... A következő Bókai János, az tulajdonképpen a gyermekgyógyászat atya és megteremtője. Tőle csak egy oldalas önéletrajz maradt fenn, de ez is fantasztikusan beszédes. Amiért tulajdonképpen ezek a adatközlő önéletrajzok is nagyon fontosak, annak ellenére, hogy nem nagy terjedelműek, valahol helyre teszi a lexikonoknak a tévedéseit.
Ez azért is nagyon érdekes, mert az utóbbi időben a rendszerváltás környékén vettem észre, hogy egy-két olyan lexikon jött ki, amit háromszor le kell ellenőrizni, mert olyan tévedések vannak benne. Ugye az emlékezetes háromkötetes irodalomtörténeti lexikon volt az első nagy csőd.
Igen.
Amikor az ember sírva fakadt, hogy mennyire pontatlanok az adatok.
Hát de így van,
és persze kiadták egy másik variációját, csak az ember nem tudja megvenni a második variációt.
Pontosan
is.
És ezek az önéletrajzok, mondom, azért jók, mert valahol hát hinnünk kell nekik, a születési dátumot ők tudják talán a legjobban.
Így van.
És az iskoláikra vonatkozó információkat is ők tudják a legjobban, tehát tulajdonképpen ezeket a hiányosságokat pótolják.
Most a legostobább kérdést kell föltennem, hogyha végül is kész lesz ez a politikus életrajzok,
igen,
akkor mi lesz a következő? Bár tudom, hogy a második, harmadik kiadásoknál járnak már, a képzőművészeket most várjuk. Sorolja tovább, hogy mi jelenik
pontosan,
meg újból.
A magyar írók önéletrajzai az a második kiadást is megélte. A magyar színészek önéletrajzai a harmadik kiadás előtt áll, és a képzőművészeket újra igyekeznek kiadni. Hát a magyar tudósokból, hadd dicsekedjek, már egy darab sincs.
Akkor én nagyon boldog lehetek, hogy ezt megkaptam magától, igen. Remélem az én magán ott maradt.
Maradt még egy. Egy hazai példány.
Ha már ezt a tudósokat emlegettük, akkor ilyenkor nem merül föl az, hogy érdemes lenne lefordítani ezeket az anyagokat angol nyelvre? Legalább angolra.
Az írókkal kapcsolatban merült fel az az ötlet, hogy hát egy kicsit az országhatáron kívülre vigyük ezeket az önéletrajzokat, mutatkozunk be velük, a világnak is. És mi azt terveztük, hogy Németországban adnánk ki, németre fordítanánk le ezeket az önéletrajzokat. Hát ez még ugye a készülődés stádiumában van.
Azt kell mondanom, hogy hatalmas problémát vet föl, mert ugye csak akkor lehet érvényes művet megjelentetni, hogyha egy németül anyanyelvi szinten beszélő, tehát egy német anyanyelvű embert találunk, akit érdekel ez a dolog annyira, hogy lefordítsa.
Pontosan, tehát a hazánkban tanult, itt tanult, helyben tanult német nyelvtudással nem igazán lehet ezeket a önéletrajzokat lefordítani. A másik nehézség az az, hogy azért ezek az önéletrajzok, mivel több száz évet ölelnek fel, tartalmaznak olyan 200-300 évvel ezelőtt íródott önéletrajzokat is, amit nagyon nehéz a mostani nyelvtudással lefordítani. Tehát egy 18. századi önéletrajz, ez egy külön szókincs. Annak külön egyéni mitológiája van, tehát azt egy mostani középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező német nyelvtanár sem tud lefordítani.
Ön előtt még egy hatalmas kupac van, és ha már így belemerültünk, és tényleg lapozgatunk itt, és megpróbáljuk a lehetetlent, tehát kéziratokról beszélgetünk, miközben a rádió az nem egy látható műfaj. Mit tett most elém? Milyen most?
A magyar írók önéletrajzaiból, kéziratos gyűjteményéből egy válogatást. Az első önéletrajz az Kazinczy Ferencnek az önéletrajza, és fantasztikusan szép kézírással. 1802-ben vetette papírra ezt a alig másfél-két oldalas önéletrajzot, de bármennyire kicsi terjedelmű, annyira szuggesztív és annyira gyönyörű kincses.
Gyönyörűen mellé tette az évszámokat, mintha egy biográfiát állítana össze, igen, hogy igen. Követhető legyen, hogy mikor mi történt vele.
Pontosan.
Fantasztikusan érdekes ez a nagyon tudósi precizitás egyébként.
Igen, igen, rá jellemző, de most hagynám, hogy ő levéltáros volt.
Akkor rokon szakma.
Igen, igen.
Szakmai, na ő kicsoda.
A következő Bessenyei György.
Hát nem is hittem volna, hogy Bessenyei György kéziratát egyáltalán az életben láthatom így közelről, mert a szülőházát, ha jól emlékszem, Tiszabercelen többször is megcsodálhattam, és persze ott vannak lefotografált kéziratai, de hát az mégiscsak egy más élmény. Kedves hallgatóink, a társalgóban egy könyvsorozatot mutattunk be, amelynek szerkesztője Csifári Gabriella. A magyar képzőművészek önéletrajzai, a magyar tudósok önéletrajzai, a magyar színészek és a magyar írók önéletrajzai, és persze egy gyönyörűséges és legalább ennyire érdekes másik kötet, a Tisztelt Uram című Nyílt levelek. Kimerem mondani, még ha reklámnak tűnik is, hogy a Palatinus könyvkiadó mutatta be, illetve adta ki ezeket a könyveket, és azt mondom, hogy egy jó kezdeményezés, ami nem csak Csifári Gabriellának, hanem az olvasóknak is sok örömet jelent. Elbúcsúzom Önöktől. A szerkesztő műsorvezető Antal Istvánt hallották, a technikai munkatársak Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna voltak, és a telefonnál Pillinger Marian várta a hívásukat. A viszonthallásra egy hét múlva.